református bibliaolvasó kalauz szerint, ha valaki azt szerint olvassa a Bibliát rendszeresen, akkor már az elmúlt, hát kb. 2 hétben már Ézsaiás prófétának a könyvéből olvasunk napról napra, és ez a nagy egység, vagy nagy szakasz, amiből olvasunk, aki ezt olvassa, ez a 40. fejezettel kezdődik, a végéig tart, és ha valaki igazán tudni akarja, hogy mi az, hogy jó hír, mi az, hogy örömhír, ami más szóval evangélium, akkor itt érti meg, maga Jézus is innen meríti az egész Bibliának, itt, amikor az örömhírről, az evangéliumról beszél, akkor nagyon-nagyon sok minden ide kötőzik ezekhez a fejezetekhez, és ebből szeretnék most egy szakaszt felolvasni, az 51. fejezetből, az első 3 verset, erről lesz szó ma. Hallgassatok rám, akik igazságra törekedtek, és az Urat keresitek. Tekintsetek a kősziklára, amelyből kivágattatok, és a kút üregére, amelyből kiásadtatok. Tekintsetek atyátokra, Ábrahámra, és Sárára, aki szült benneteket. Csak egy maga volt, amikor elhívtam, de megáldottam és megszaporítottam. Bizony megvigasztalja Siont az Úr, megvigasztalja összes romjait. Olyanná teszi pusztaságát, mint az Éden, kopárföldjét, mint az Úr kertje. Boldog örvendezés lesz majd benne, magasztalás és hangos zsoltárének. Elképzelhető-e az, hogy egyszer, ahol egyszer öröm volt, élet volt, teljesség volt, és aztán sírás lett, összeomlás, összetörtség, ott újra megszülessen az öröm és az élet. Elképzelhetően még egyszer öröm ott, élet ott, ahol ma gyász, halál, összetörtség ural. Talán sokkal könnyebben tudunk ahhoz kapcsolódni, hogy milyen hirtelen tud megfordulni a helyzet, a jóból, a rosszba, az életből, a bőségből, az elégedettségből, a szomorúságba és a gyászba. És nyilvánvaló emberekként ilyenek vagyunk, sokan nehezebb elképzelni, hogy ez, főleg ha benne vagyunk egy ilyen helyzetben, hogy ez vissza tud fordulni, és újra lehet öröm, teljesség, élet. Vajon ami elromlott, ami összetört, ami elveszett, az helyreállhat-e ismét? Ennek a most olvasott néhány versnek, de az egész nagy szakasznak, amire utaltam az előbb, ez a fő kérdése. Ennek a szakasznak, a befogadásának, a meghallásának, ez a tétje. És meghallani azt, hogy amit mondani akar, amit Isten mond ezen keresztül az ön népének, az azért nagyon nehéz, lehetetlen. Mert amikor az ember az összetörtségben van, az épp azt jelenti, hogy a szíve elsötétedik, az értelme elsötétedik, a reménysége elvész, hozzáférhetetlen. És ezért Isten azzal kezdi ezt a szakaszt, azt kell mondania a prófétának, hogy hallgassatok rám. És ha az egész 51. fejezetet nézzük, ami egy nagyobb egység, amiből most kivettem 3 verset, az egész éppen ugyanez a kifejezés fogja össze. 3-szor hangzik el ugyanez, hallgassatok rám, figyeljetek rám, hallgassatok rám. Mert ez egy olyan helyzet, amiben egyáltalán nem magától értetődő, hogy meghallhatja az ember, amit Isten mond. A próféta küldetése az pedig épp ez, hogy azt kiáltsa, azt hirdesse ennek a népnek, ennek a közösségnek, hogy Isten újat kezd. De hogyan fogadhatja be egy megtört közösség? Történelmileg a babiloni fogság idején vagyunk. Az azt jelenti, hogy már a 3. generáció születik meg a fogságban, a deportálásban, idegen világban, idegen kultúrában, távol az otthonuktól, távol a nagyszülők otthonától, távol az őseik otthonától. Egy megtört, megroppant gerincű néphez, hiszen amikor visszagondolnak arra, hogy hova tartozunk, honnan jöttünk, hol éltünk, akkor azt kell mondaniuk, hogy a város, ami a miénk volt, Jeruzsálem, csupa rom. Évtizedek óta rom. A babiloni hadsereg mindent lerombolt, és a népnek a nagy részét deportálta, és azóta eltárt majdnem 70 év.
És az is kérdés, hogy de hol van Isten mindeközben? Hol van az az Istenünk, aki azt mondta, hogy velünk van, hogy ott lakik Jeruzsálemben, az ő templomában, ami szintén rom, amit felver a dudva, meg a gaz, ahol vadállatok kóborolnak, ahol nincs élet, nincs semmi. Tehát nehéz belehelyezkedni egy ilyen távoli nép, távoli közösség életébe egy ilyen történelmi tragédia után. De mégis, ha egy kicsit közelebb akarjuk ezt hozni, megérthetjük, hogy lélektanilag mit élnek át ezek az emberek, akik ezt hallják. Mert a történelmi véres tragédiák mindig tovább élnek családok életében. Generációról generációra. A mi életünkben is. Van, aki számára Trianon egy történelmi tragédia, de nem különösebben érinti őt. Van, aki számára tudja a családi történet, hogy mi szűnt akkor meg, mi szakadt akkor szét, honnan szakítattunk akkor ki, mi lett ennek a következménye, ami valahol ma is velünk van. Van, aki számára a holokauszt az egy fájdalmas történelmi tény. Családok sokaság számára olyan valóság, ami a mai napig ott él bennük, ott él velük. Gyász, félelem, rettegés, fájdalom. Van, aki számára 56 kommunista megtorlások, pusztán történelem. Vannak családok, akiknek az életében. Ez azt jelenti, hogy a szülő börtönben volt, amikor ő született. Úgy kellett felnőnie, úgy kellett eltöltenie éveket az életéből, nem egy ilyen emberet ismerek, vagy beszéltem vele, hogy az apa nem volt otthon. Belé ég az emberbe, a közösségekbe, a családokba, a lelkekbe a történelmi tragédia. Egy ilyen történelmi tragédia után vagyunk a harmadik generációba, amikor megszólal a próféta, és mindezeket mondja. És hogy mit jelent ez, hogy beléd ég, belénk ég? Hallgassatok meg két olyan Zsoltár részletet, amit ez a nép, ez a közösség imádkozott ott a fogságban. A 79. Zsoltárban. Hallgassatok meg, értsetek meg, hogy mi van a szívükben, mi van a gondolataikban, mi van a képzeletükben. A 79. Zsoltárban így imádkozik ez a nép. Ó Isten! Pogányok törtek örökségedre, meggyalázták szent templomodat, romhalmazzá tették Jeruzsálemet. Szolgáid holttestét az ég madarainak adták eledelül. Híveid testét a föld vadjainak. Ezek a nagyszüleink, ezek a rokonaink. Úgy ontották vérüket Jeruzsálem körül, mint a vizet, és nem temette el őket senki. Csúfán lettünk szomszédaink előtt, környezetünk gúnyol és kinevet. Uram, meddig tart még haragod, meddig lobog tűzként indulatod? Vagy egy másik Zsoltárban, a 137-ben, egy kicsit másik oldala, ugyanennek a megtörtségnek. Amikor Babilon folyói mellett laktunk, sírtunk, ha a Sionra gondoltunk, a Sion hegy, ahol az Isten templom állt. Az ott lévő fűszvákra akasztottuk hárfáinkat, mert akik elhurcoltak minket, énekszót követeltek tőlünk. És akik sanyargattak öröméneket, énekeljük nekünk a Sion énekekből. De hogyan énekelhetnénk éneket az Úrról idegen földön? Ha megfeledkezem rólad, Jeruzsálem, bénuljon meg a jobb kezem. Nyelvem ragadjon az ínyemhez, ha nem emlékezem rád, ha nem Jeruzsálemet tartom legfőbb örömömnek. Ez a megtört lelkek éneke. Éneke. Ez a megtört lelkek imádsága, amikor a tehetetlenség és a veszteség képei ott vannak bennük. És ott vannak bennünk. Ott vannak bennünk, mert ugyanez történik egyénileg, családilag, többek életében. Amikor valami, akár hirtelen, akár folyamatosan, de úgy tűnik végleg összetört, végleg elveszett. Van, akik életében ez egy váratlan haláleset, gyász, valaki kiszaggatott tőlük a családból. Van, akik életében házassági válás, vagy más értelemben megcsalás, elhagyás. Álmoknak, vágyaknak, céloknak, reménységeknek az összetörése. És ugyanez van ott ennek a népnek az életébe, ebben a generációban. Ha Jeruzsálemre néznek, ami több száz kilométerre van onnan, romok, fájdalom, gyász, és elképzelhetetlen, hogy bármikor új kezdődjön. És ebben a helyzetben, mondja Ézsaiás itt meg ezekben a fejezetekben, hogy Isten újat kezd. Hogy ezt a népet, amelyet Isten a maga népének nevez, ezt a népet nem hagyja elveszni és végleg beolvadni ebbe az idegen közösségbe. Nem hagyja megszűnni. Ezt a népet nem kárhoztatja végleg a fogságra, erre az állapotra, ahol élnek. Hanem az a nagy üzenete ennek a szakasznak, hogy Isten minden helyzetben kész újat kezdeni annak életében, aki a vele való szövetség keretein belül visszafordul hozzá és keresi őt. És ez a jó hír. Ez az örömhír. Ez az evangélium, hogy akármiért is kerültek oda, ahova kerültek, és ők tudják, hogy miért, mert elhagyták Istent, mert megtagadták őt. Akármiért is állt be az az állapot az ember életében, hogy dolgok összeomlottak. Van új kezdet. Isten újat kezd, Isten kész újat kezdeni. De a kérdés az, hogy te ki tudja ezt elhinni? Kihez tud eljutni ez a vigasztalás? Hogyan tud ez a vigasztalás elérni? Bárkit is. Ott azt a közösséget, itt bennünket. És ahhoz, hogy ezt lássuk, és közelebb jussunk most már ez a szakaszhoz, azt hiszem, hogy három kifejezés foglalja össze, hogy hogyan lehet ezt befogadni és közelengedni magunkhoz. Az egyik kifejezés a keresés, a másik a szembesülés, az újjal, amit Isten kezd, a harmadik meg a visszatekintés a vele való kapcsolatunkra. Isten keresése, a szembesülés, hogy újat kezd, és a visszatekintés, hogy mit tett eddig. Nézzük hát ezeket. Isten azokat szólítja meg, akik keresik őt, azt olvassuk, azokat tudja megszólítani egy ilyen helyzetben, csak azokat tudja megszólítani, akik keresik őt, máshoz nem jut el a szava. Ezt mondja, ahogy kezdtem, hogy hallgassatok rám, de ki fog hallgatni? Ki képes egy ilyen helyzetben úgy hallgatni egy isteni szót, egy isteni üzenetet, hogy az eljusson hozzá? És azt olvassuk, hogy avval úgy folytatja, hogy hallgassatok rám, akik igazságra törekedtek, és az Urat keresitek. Mert a gyászban és az összetörtségben, ennek a közösségnek az életében, ott és akkor van különbség. Ugyanazt érték át mindannyian, de mégis van különbség a közösség tagjai között, hogy keresik-e Istent, vagy nem. Mert vannak, akik csak annyit tudnak mondani, és ez érthető, egy ilyen pusztulás után, hogy itt már többet nem lehet Istenről beszélni. Valaki csak azt tudják mondani, hogy igen, volt egy múltunk Istennel, de Isten halott. Ebben a közösségben ott és akkor, és hasonló eseményekben azóta is, annyit lehet mondani, hogy jobb, ha túllépünk azon, ami eddig volt vele. Jobb, ha túllépünk ezen az ideológián, mert a veszteség mértéke lehetetlenné teszi, hogy Istenben higgyünk. Isten halott. És miközben értjük, persze, hogy miért jut el ide valaki, miért jut el ide egy közösség, ez a közösség már nem hallgat Istenre, mert Isten halott. Már nem lehet róla beszélni. Hiába akar Isten mondani valamit, nem tud hallgatni, mert számára már nincs kire hallgatni. Aztán vannak, akik a közösségben, egy ilyen közösségben, akik számára Isten elvben létezik, soha nem mondanák, hogy Isten halott. De mégis egy olyan Isten létezik számukra, aki mint egy be van zárva a múltba, a tradícióba. Amikor azt tudják mondani ott Babilonban vagy máshol, hogy őrizzük meg az értékeket, a tradíciót, amit kaptunk atyáinktól, ősatyáinktól, ezt a vallást. De nem várnak semmi olyat, hogy ez az Isten olyan módon élő lenne, hogy fordulatot hozhat és helyreállást. Számukra Isten nem több, mint egy olyan gyökér, amely még megvan, de amelyen keresztül már nem várható életadó nedv, erő. Nem várható, hogy valami még történik. És ezért nem hallgatnak. mert nem képzelik, hogy ő szól és él, és valamit kezd. Ha az előző csoportnak nincs már kire hallgatni, akkor ennek a csoportnak nincs miért hallgatni. Vannak, akik számára Isten csak annak az eszköze, mint egy önigazolásként, hogy átkokat szórjanak az ellenségeikre, akik ezt tették velünk. Ők sem hallgatnak, és hallgathatnak Istenre, mert Isten az, aki senki más, mint aki majd bosszút fog állni rajtuk, vagy mint akinek a nevébe majd én bosszút fogok állni másokon. Nem hallgathatnak rá. Nem képesek hallgatni rá. És vannak valahogy azok, és ezeket szólítja meg a próféta, hallgassatok rám, akik igazságra törekedtek, és az Urat keresitek, akik ugyanazon mentek keresztül, mint a többiek. Akiknek valószínűleg ugyanúgy nincsenek világos válaszaik és magyarázatuk arra, hogy hogy is van ez az egész. Akik maguk ugyanúgy összetörtek, és közel sem magabiztosak. Nem valamilyen szuperhívők, de mégis keresik őt. Keresik. És ez a keresés, ez nem egy felületes hívő lelkesedés, hogy persze, persze, hát Isten vagy mindent helyreállít, jönnek majd a szép napok, hát persze, persze, nem. Egy ilyen helyzetben a keresés komoly és küzdelmes, megharcolt keresés, megharcolása annak, hogy még itt is és most is bízzanak, számoljanak az élő Istennel, ne forduljanak el tőle, és ne zárkózzanak be előtte. És ezért Isten mondja most neked, hallgass rám. És ő az, aki azt mondja, hogy hallgass rám, mert amit én mondok, ami itt következik, az olyan, ami máshonnan nem jöhet. Hallgass rám, és ezáltal légy kereső, légy az, aki keresi őt, aki kész odaállni ő elé azt, amit ő akar mondani, mert amit ő mond, az máshonnan nem jöhet. Ez az első, hogy egy megtört közösség, egy összetört ember képes legyen meghallgatni, befogadni az örömhírt, a jó hírt, amit Isten mond ennek a közösségnek. Hallgass rám, keress! Keress! Mit tesz aztán Isten? Megszólítja őket, akik kerestek, akik törekedtek az igazságra, akik kerestek engem, hallgassatok rám. Ennek a szakasznak a végén Isten az életképeit adja eléjük, ami teljes ellentéte annak, ami valójában van. Hallgassátok meg! Megvigasztalja Siont az Úr, megvigasztalja összes romjait, olyanná teszi pusztaságát, mint az Éden, kopár földjét, mint az Úr kertje. Boldog örvendezés lesz benne, magasztalás és hangos zsoltárének. Ez merész beszéd, sőt, teljesen irreális beszéd abban a történelmi valóságban, ahol ez a közösség van. Romok vannak, meg sírás. Mivel romok vannak, mivel a családokban végigment valami, mivel együtt élünk ennek a következményeivel, mivel itt vagyunk az idegenben, ez teljesen irreális, amit Isten mond. De nem csak ott vannak a romok, Jeruzsálemben több száz kilométerre tőlük, hanem azért is irreális a beszéd, mert a szívekben, az értelemben, a képzeletben, a közösség hitében, lelkében is ugyanez van. Ezeknek a képeit láttuk. És akkor Isten azt mondja ennek a népnek, ennek a közösségnek, hogy mindezek helyén egy olyan világ születik, Isten azt mondja, nem tudok jobb mintát adni rá. Olyan lesz, mint az Éden. Mint az Éden. Mint az Éden. Mint az Úr kertje. Teljes virágzás. Teljes harmónia. Lüktet az élet. Kirobbanó öröm. Harmonikus kapcsolatok. Ez a Bibliában az Éden. Olyan lesz Jeruzsálem, és olyan lesz a közösség, olyan lesz az életetek, olyan lesz az újjáépített város, mint az Éden. Soha nem volt olyan, mint az Éden, mert ez a város is már Éden a bűneset után volt. Olyan lesz, mint az Éden. Ezt mondja Isten. Miért nem, valaki mondhatná azt, hogy miért nem őszintébb egy kicsit Isten? Aki kicsit is ismeri itt a bibliai történelmet, az tudja, hogy lesz küzdelmes újjáépítés. De Isten nem beszél itt a küzdelmes újjáépítéséről, Jeruzsálemnek, a házaknak, a városnak, a templomnak. Isten nem ad konkrét terveket itt ennek a közösségnek, hogy hogyan tovább, mit kell tenni, mi a következő lépés. Vágyfülűek kedvéért. Isten nem ad SWOT elemzést a helyzetről, hogy ebben a konkrét helyzetben mik a gyengeségek, mik az erősségek, mik a lehetőségek, mik a veszélyek. Hogyan van esélye ennek a közösségnek mégis valami újat kezdeni Jeruzsálemben? Nincs stratégia, még csak feladat sem, hogy mit tegyenek, pedig sokkal, valljuk be, sokkal jobban tetszene ez nekünk, nem? Miért? Mert az reális. Mert az megfogható. Éden. Mondja el, ezek a lehetőségeim, itt juthatok egy kicsit előbbre, itt bevonhatok másokat a segítségbe, és valahogy majd csak kikászálódunk ebből a pusztulásból. Vagy aki meg nem bír, hát az meg elvész. Értitek? Sokkal jobb lenne, sokkal könnyebb lenne. Sokkal racionálisabb lehetne, ami alapján lehetne csapatot építeni, terveket készíteni, látást adni, embereket mozgósítani. Száz és száz módja van annak, hogy egy reményvesztett közösséget hogyan állítsunk helyre. De Isten ebben nem megy itt bele. Isten nem tanácsol, nem ötletel, hanem az újról beszél. Olyan lesz Jeruzsálem, mint az Éden, mint az Úr kertje. Hangos hálaének, zsoltárok, dicsőítés. Látjátok, mit tesz Isten? Hogyan szembesíti ezt a megtört, megroppant gerinci közösséget az újjal, amit ő tervez? Úgy, hogy képeket fest a számukra. Azt mondja, bennetek élnek a pusztulás képei. Magatokról, a múltatokról, a jövőtökről, a közösségetekről. És én most átírom ezeket az élet képeivel. Azt mondja Isten, a szemeitek előtt romok vannak. Igen. És ha átlátnátok Babilonról, Jeruzsálembe, meg tudnátok nézni a Google-on, vagy valahogy tényleg romok vannak. De én már az Úr kertjét látom. Előtted, benned sivárság, kopárság, letarolt föld. Nálam, bennem virágzó rét, gyümölcsöt termő kert, gazdag vegetáció, lüktető élet, újjáépített város. Bennetek a sírás és a gyász hangjai mennek folyamatosan és zakatolnak. Én pedig elétek adom az örvendezés és a magasztalás énekeit. Halljátok azt? Hallgassatok rám, akik engem kerestek. Értitek, ha Isten újat teremt Jeruzsálemben, ahhoz újat kell teremtsen a népe hitében, szívében, képzeletében és álmaiban. A történeti, a társadalmi, a fizikai értelemben vett új élet, a szívekben, a lelkekben felfakadó új életből fog csak kivirágozni. Egy megroppant gerincű nép soha nem fog hazamenni és új életet teremteni. Ez az evangélium, ez az örömhír. Mert eljön az a nap, amikor majd egy megújult népnek kell stratégia, kell vezetés, kell tervezés, kell építkezés, kell küzdelem, kell izzadság, minden. És eljön az a nap majd, és el is jött az a nap, amikor helyreállt az ország élete és a templom, és betöltötte a boldog örvendezés a várost. De ez a nap soha nem jött volna el, ha előbb a megtört közösség szívében, hitében, képzeletében nem vett volna gyökeret mindaz, amit Isten hirdet nekik. Hogy ő újat teremt, hogy újat kezd, hogy meggyógyít, hogy helyreállít. Hogyan fogadhatja ezt be valaki? Hogyan fogadhatják be ők? Hogyan fogadhatjuk ezt be? Hogyan állhatnak meg ebben? Hogyan fogadhatják be a lehetetlent? Úgyhogy, miután beszélt Isten velük a keresésről, és beszélt velük, szembesítette őket, eléjük adta, eléjük festette az új élet képeit, de megmondta nekik, hogy, és figyelj, hogyan ragadhatjátok ezt meg? Hogyan hihetitek el, hogy ez tényleg meg lesz, ez nem csak álom? Mi a magyarázata annak, mi a titka, mi a kulcsa annak, hogy ezt ő meg tudja tenni, és ezt meg is fogja tenni? És ez a harmadik dolog, ez az, hogy Isten arra hívja őket, hogy tekintsetek vissza a velő való történetetek kezdetére. Ennek a szakasznak a középpontjában kétszeres felszólítás van. Tekintsetek a kősziklára, amelyből kivágattatok, és a kút üregére, amelyből kiásadtatok. És ha azt kérdezzük, hogy mit jelent ez, akkor a következő vers, ami párhuzamos ezzel magyarázza. Tekintsetek atyátokra, Ábrahámra, és Sárára, aki szült benneteket. Csak egy maga volt, amikor elhívtam, de megáldottam és megszaporítottam. Ábrahám és Sára, Isten az ő népével való munkálkodásának a kezdete. Ábrahám az első, Sárával együtt, akit Isten elhív a vele való közösségre. Ígéretet tesz neki, hogy megáldalak benneteket, nagy népét teszlek titeket, ez Isten népe, ez lesz Izrael, és rajtatok keresztül bennetek megáldom a föld minden nemzetségét, minden embert, minden népet, minden nemzetet. És Isten azt mondja itt, ezen a ponton ennek a közösségnek, hogy tekintsetek vissza, gondolkozzatok el a kezdeteitekről. Honnan jöttetek, miből lettetek, mert ez a kulcsa annak, hogy el tudjátok hinni, be tudjátok fogadni, hogy én tényleg újat kezdek. Nézzetek a kősziklára, amiből kivágattatok, és kiderül, hogy ez a kőszikla Ábrahám, az ősatya. Nézzetek a kút üregére, amiből kiásadtatok, és látjuk, hogy a kút ürege, azaz a víz, az élet forrása, nem más, mint Sára, Ábrahám felesége, akitől származnak. De milyen kezdet ez? Ábrahám a kőszikla. Egy idős ember, akinek van egy idős és meddő felesége, akiknek Isten azt ígéri, hogy gyermekük lesz, amiből nagy nép lesz, de hát ez a kősziklas olyan könnyen és azonnal tudja ezt elfogadni. Az egész Genezis erről szól, az első rész, hogy hogyan küzd Ábrahám ezzel az ígérettel. És azt mondja nekik, hogy nézzetek erre, nézzetek a kezdetekre. Itt van Sára, akinek a méhe meddő. Na ezt nézzétek, hogy ti honnan származtok, honnan jöttetek. Az egytől, az időstől, a meddőtől, akiket én megáldottam és én megszaporítottam, és ez annyira valóságos, hogy ezért vagytok ti itt, mint Isten népe. Mert ezt én megtettem. És ez a történet, ez kétszeresen erősít és bátorít. Hogy miért fogadhatjuk el, hogy Isten újat kezd. Az első, hogy ha Isten egykor a semmiből, a lehetetlenből életre hívta ezt a népet, és megszaporította őket, akkor nem gondoljátok, hogy én, akik ugyanerről beszélek veletek most a halálban, mert a halálban vagytok, itt vagytok, Babilonban, én ugyanúgy képes vagyok ezt megtenni megint, mint ahogy megtettem már korábban is. Ha megtettem egykor, nem tehetem meg újra. Ha Sára élettelen méhéből élet támadt, akkor a babiloni halálból, koporsóból nem támadhat újra élet. Ha egyszer megtette, meg tudja tenni újra. Ez az egyik. De ha elgondolkoztok ezen, akkor nem csak azt látjátok és értitek meg, hogy akármilyen pusztaságba is kerültetek, Isten újra tud életet fakasztani, hanem ha ezen elgondolkodtok, azt is meglátjátok, hogy miért van az, hogy Isten ezt meg is akarja tenni, és meg is fogja tenni. Egy dolog, hogy megtudja, és egy másik dolog, hogy meg akarja, és meg fogja tenni. Mert a legtöbben abban nem kételkedünk talán, hogy hát Isten meg tudja tenni, persze. Nem ez a kérdés, az a kérdés, hogy de velem meg akarja tenni, velem meg fogja tenni az én életemben. Ez a nehéz. Hogyan ad erre választ Ábrahám és Sára története? Úgy, hogy Isten nem csak csodát tesz Ábrahám és Sára életében, hanem már előtte egy ígéretet is tesz. Szövetséget köt Ábrahámmal. Azt mondja, hogy te hozzám tartozol, én hozzád tartozom. És én ezt nem bontom fel. Azaz Isten elkötelezte magát Ábrahámnak, hogy én meg foglak áldani, meg foglak szaporítani, népet fogok adni. És ez a szövetség, ez Ábrahámmal úgy zajlott, akkoriban úgy zajlott a szövetség, hogy félbevágtak egy állatot, és a félbevágott állat részei között átmentek a szövetséges felek. Ebben a különleges látomásban Ábrahám is és Isten is. Ami arról beszélt, hogy ha megszegjük a szövetséget, járjunk úgy, mint ez az állat. Ennyire komoly a szövetség. Isten elkötelezte magát emellett a nép mellett. És aztán később ennek a népnek az életében a szövetség, hogy Isten ígéretet tett és elkötelezte magát mellettük, azt jelenti, hogy azt olvassuk egy részben, hogy Isten mondja, már akkor még nem kerültek be az ígéret földjére, és Isten azt mondja, hogy hallgassatok rám, maradjatok meg a szövetségbe, engedelmeskedjetek nekem, én is megmaradok veretek, veretek leszek, bőség, áldás, gazdagság. De ha eltávolodtok tőlem, akkor szétszórlak titeket idegen országba, ez be is következett, itt vagyunk Babilonban, és utána így mondja Isten, ha pedig keresni fogod ott a fogságban az Urat, a te Istenedet, megtalálod, ha teljes szívvel és lélekkel keresed, nem hagy cserben, nem hagy elpusztulni, nem feledkezik meg az atyáiddal kötött szövetségről. Amikor a Babilonba visszagondolnak Ábrahámra és Sárára, nem csak arra emlékeznek, hogy Isten tud nagyot tenni, hanem arra, hogy Isten egy olyan ígéretet tett, amely ígéret évszázadok, évezredek óta áll az ő népüknek az életébe, itt és most is áll. Mit jelent ez ma nekünk? Hol látjuk a legjobban, hogy Isten a halálból életet hoz, és a halálból életet tud munkálni? Hol látjuk a legvilágosabban azt, hogy Isten szövetséget kötött velünk, ígéretet tett, elkötelezte magát mellettünk, és ezért meg is fogja ezt tenni? Jézus Krisztusban. Az egész Biblián végig vonul az, hogy amikor eljön a halál, eljön a pusztulás, eljön a mélység, akkor Isten képes újat kezdeni és életet hozni. De a legteljesebb módon ez akkor teljesedik be, amikor az ő fia Jézus eljön ebbe a világba, hirdeti az ő jelenlétét, hirdeti az ő uralmát, majd meghal a kereszten. És ahol teljes a halál uralma, teljes a halál győzelme, teljes a sötétség és teljes a veszteség, ott Isten újat kezd, mert feltámasztja őt a halálból. És ha az a kérdése bárkinek ma, hogy Isten képes-e újat tenni az én életemben, te életedben, akkor az evangélium az, hogy igen, hiszen Jézusban megtette. És ha az a kérdés, hogy Isten meg akarja ezt tenni, és meg fogja ezt tenni, akkor nézd meg, hogy mi az Isten irántad való elkötelezettségének az ára. A saját fiának a halála. Ez az ígéret ára. Ezzel köti magát Isten hozzánk. Ezzel teszi azt az ígéretet, hogy az övéi vagyunk. Ezért, ha abban a helyzetben vagy, hogy az a kérdés, hogy az életképeit be tudod-e fogadni, a pusztulásban hiszed-e, hogy ő újat kezd? Ha Jézushoz tartozol, ha vele jársz, ha az Isten népének a részese vagy, akkor kapaszkodj bele a szövetségbe. Ott van rajtad a keresztség, a szövetség jele. Krisztussal együtt meghaltál, Krisztussal együtt feltámadtál. Isten megteszi, erre hívott el, ezt ígérte, ezt cselekszi. És ha akár ott van rajtad a keresztség, akár nincs, de nem élő, nem valóságos a Jézussal való kapcsolat, még akkor a jó hír az, hogy Ez egy nyitott történet, ez egy nyitott szövetség. Amit Isten elvégzett Krisztusban, azt felkínálja újabb és újabb és újabb és újabb embereknek. Ezért, amikor most együtt leszünk dicsőítésben és a válaszadásban, legyen az bennünk, és ezért mindjárt imádkozunk, hogy Isten írja felül a pusztulás, a rombolás, a veszteség képeit, a sírás hangjait, az élet, a virágzás, a képeivel, a hála, az öröm dalaival bennünk. A képzeletünkben, a szívünkben, az értelmünkben. Ez az evangélium, ez a jó hír. Magához ölel. És amikor megtörténik, és ahogy megtörténik bennünk, ez a gyógyulás. Úgy tudjuk majd kimunkálni, amit esetleg ebből ki kell munkálni az életünkben. Lehet, hogy akkor leszünk képesek egy új kapcsolatot kezdeni, lehet, hogy akkor leszünk képesek egy elakadt gyászból kilépni, lehet, hogy akkor leszünk képesek egyáltalán hinni azt, hogy van számunkra jövő, van számunkra lehetőség. Jöjjünk most így Isten elé, imádkozzunk. Szentlélek Istenem, szállj le ránk, és vonj bennünket egészen az Úr Jézus Krisztus jelenlétébe, igazságába, az örömhír erőterébe, a szabadulás és a gyógyulás valóságába. Téged kérünk, hogy úgy és ott érints bennünket meg, ott és úgy töröld el, vedd el tőlünk a pusztulás, a rombolás képeit és hangjait, ott és úgy add elénk az újjáteremtett világ képeit, üzenetét és dalát, ahol és ahogyan a leginkább szükségünk van rá, ahogyan egyedül te ismered a lényünket. Mi megnyitjuk magunkat a te újat munkáló, helyreállást munkáló jelenléted és szavad előtt. És ahogy együtt vagyunk az imádságban, az éneklésben, a dicsőítésben, tedd velünk azt, amit nem tudunk tenni egymással. Tisztíts, gyógyíts, szabadíts, bocsáss meg. Adj megbocsájtást a szívünkbe más iránt. Gyógyíts bennünket, kérünk. Az Úr Jézus nevében. Amen. A dicsőítés alatt három lehetőségünk van. Az egyik az imaszolgálat. Jakab apostol írja, hogy szenvede valaki közöttetek, imádkozzék, betege valaki közöttetek, hívja magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte. Két pár fog ülni a templom hátában, hátuljában, és ami a szívünkön van, amit Isten elindított bennünk, amit szeretnénk eléhozni, gyógyulást kérni, oda megyünk, leülünk a székre melléjük, egyik vagy másik pár mellé, annyit mondunk, elmondjuk, hogy miért kérünk imádságot. Három mondattal. Nekünk nem kell imádkozni, ők imádkoznak értünk, a gyógyulásunkért, a szabadulásunkért. Azért, hogy Isten írja át bennünk a képeket, akár ha valaki úgy arra kész, hogy eddig nem volt kapcsolata Jézussal, de most ez ott van a szívébe, hogy át akar lépni ebbe a kapcsolatba, ő is oda mehet és kérheti, hogy vezessék ebben. A másik a kereszt. Ézsaiás mondja, hogy a mi betegségeinket viselte Jézus, a mi fájdalmainkat hordozta, a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ha a gyógyuláshoz tartozik sokszor a bűnbánat. Ha valaki azt tudja most, hogy valamit le kell tenni ahhoz, hogy elinduljon a gyógyulás útján, valamit meg kell vallani a bűnt. Ezt kifejezheti egy szimbolikus cselekedettel is, ezt az imádságát. Azon az asztalon fog egy követ,
és oda viszi dicsőítés alatt, és leteszi a kereszt elé. Ez nem mágia, ez csak egy szimbolikus cselekedet, ami segít nekünk abban, hogy ezt az imádságot megéljük. A harmadik szimbolikus, az első az nem szimbolikus, a második szimbolikus cselekedet a gyertya. Jézus azt mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségben. Amikor gyertyát gyújtunk az ígére adott válaszként, akkor ezt nem a halottakért tesszük, hanem a gyertya Jézust, az élet világosságát, a reménységet szimbolizálja. Ha gyertyát gyújtunk, akkor ez a szívünk egy szándékát, egy elhatározását jelképezheti, amit eléhozunk. Valamiben elkötelezzük magunkat neki. Az is lehetséges, hogy Krisztus világosságát és reménységet kérjük egy helyzetre, vagy valaki számára, aki fontos nekünk, és ezt az imádságunkat is kifejezzük a gyertya gyújtásával. Úgyhogy így legyünk együtt Isten jelenlétében a következő 5-6 ének alatt.
Imádkozzunk! Jézus, töltsd be a te fényeddel az életünket, a te tiszta fényeddel, a te igéd világosságával, a te szent lelked jelenlétével. Töltsd be az életünket, és attól lehessünk a világosság gyermekei. Köszönjük, hogy te mindenből ki tudod hozni a számunkra legjobbat, és hiszük, hogy minden a javunkra szolgál benned. Köszönjük, hogy neked minden lehetséges, és lehet ott újra éden, ahol most éppen puszta van. És te képes vagy újjáteremteni mindent. Könyörülj rajtunk. Könyörülj a kapcsolatainkon. Könyörgünk a környezetünkért, és azokért, akik nem ismernek még téged a környezetünkben, hogy át tudjuk nekik adni azt üzenetet, hogy te szereted őket. Könyörgünk a szomszédainkért, azokért, akik a környezetünkben élnek, és akikkel napról napra találkozunk, hogy érintsd meg őket, és ismerd meg őket, Jézus. Könyörgünk a városért, ahol élünk, és az egész magyar nemzetért. Könyörgünk, Urunk, hogy add a te világosságodat minél inkább közénk. És hallgass meg bennünket, Jézus, amikor azokkal a szavakkal imádkozunk, amire te tanítottál bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.